Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Két amerikai és egy japán, Mary Ibrankov, Fred Ramsdell és Shimon Sakaguchi kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat a perifériás immuntolerancia kutatásáért. Falus András Széchenyi díjas immunológus professzort, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját kérdeztem.
Az immunrendszer egy rendkívül aktív rendszer, aminek a fő feladata az, hogy a kóros fertőzéseket, illetve a kóros sejt átalakulásokat, például a rákot, az ilyen fertőzésben, illetve rákos folyamatokban részesült sejteket felismerje és eltávolítsa, vagy elpusztítsa, vagy olyan módon inaktiválja, hogy se a fertőzés, se a kóros sejtosztódás ne okozzon tulajdonképpen egészségügyi problémát. Ez állandóan egy hihetetlenül aktív, gyors és immunmemóriával rendelkező folyamat sor. Ez egy élettani működés, tehát egy egészséges működés. Így működik az egészséges immunrendszer. A immuntolerancia, tehát az immuntűrés, az immunreakció tűrése, az viszont azt jelenti, hogy ez a hallatlanul aktív immunrendszer ne csapjon át autoimmunitásba, tehát ne kezdje a saját sejteket, saját szöveteket megtámadni, és a immuntűrés vagy immuntolerancia egy olyan különleges védőmechanizmus, ami pont ettől az autoimmunitástól óv meg. Mi úgy oktatjuk az immunológiát az egyetemen, hogy megkülönböztetünk három olyan mechanizmust, aminek a feltárásában a most Nobel-díjban részes kutatóknak döntő kulcs felfedezései is voltak, és ez a tulajdonképpen aktív három mechanizmus az az, hogy azok a limfociták, tehát fehér vérsejtek, amiket T-limfocitának hívunk. Tulajdonképpen az autoimmun folyamatokban azok játsszák a főszerepet. Három olyan mechanizmust ismerünk, amiről itt mindenképpen szót kell ejteni. Az egyik, hogy egy úgynevezett programozott sejthalál, vagy apoptózisnak is hívjuk. Révén ezek az autoreaktív T-sejtek, ezek úgymond öngyilkosságot követ el, tehát elpusztulnak, vagy nem működnek, inaktiválódnak. Ez az első olyan mechanizmus, amit megismertünk az immuntoleranciában. A második mechanizmus, ezt tulajdonképpen anergiának hívjuk. Az anergia valamilyen bénultságot, valamilyen működés képtelenséget jelent. Arról van szó, hogy bár az autoreaktív, tehát az autoimmun veszélyt jelent, T-sejtek nem pusztulnak el, ahogy az első lehetőségnél erről szó volt, hanem valamilyen jelek hiánya miatt, úgy mondjuk, hogy kostimuláció, tehát együttes stimuláció hiánya nem teszi lehetővé, nem engedi meg nekik, hogy a különböző saját sejtek ellen egy autoimmun reakciót végezzenek. Ma a harmadikat tartjuk a legjelentősebbnek, így is oktatjuk ezt. Van egy olyan T-sejt, ugyancsak T-limfocita, ami nem végrehajtó, hanem úgynevezett reguláló, tehát szabályozó T-sejt, úgy is rövidítik, hogy T-reg, amelyek egyértelműen gátolják a elvileg veszélyes autoreaktív T-sejteket. Az egyik Nobel-díjas, akit Sakaguchi Shimonnak hívnak, ő egy japán kutató, ő volt az, aki még a 80-as években felfedezte ezt a bizonyos T-reg sejtet, tehát reguláló T-sejteket, amelyeknek erős gátló hatása van a működő, tehát az autoreaktív T-sejtekre. A másik két kutató azt a gént fedezte föl, amit egyébként FOXP-nek hívnak, amelyik ezekben a T-reg sejtekben, tehát a reguláló T-sejtekben aktív. Ezt ők úgy fedezték föl, hogy olyan kísérleti immunológiai immunológiai körülmények között, tehát a legkülönbözőbb kísérleti állatokban, egerekben, ha ez a gén sérült, tehát nem működik, tehát genetikailag valami olyan változás áll be a FOXP génnél, amely ezt a gént inaktiválja, akkor nem működnek ezek a T-reg sejtek, tehát nem tudják megakadályozni a végrehajtó autoreaktív T-sejtek működését, és rengetegféle autoimmun kórkép alakul ki. Tehát ennek a felfedezésnek a lényege, illetve ennek a tulajdonképpen 40 éve tartó vizsgálatnak, hiszen az először említett úr a sejtet fedezte föl, a reg T-sejteket, a másik kettő kutató pedig egy gén hibája kapcsán, egy gén hatásának a kiesése kapcsán írta le, hogy a tolerancia az tulajdonképpen a T-reg sejtek által alakul ki. Tehát az első a sejtet írta le és fedezte föl, a másik két kutató azt a kulcsgént, ami egy olyan tulajdonságot adott a T-reg sejteknek, amely megakadályozta volna az autoimmunitást. Tehát ennek a hiányából jött rá, hogy a T-reg sejtekbe a FOXP génnek a immuntoleranciában valószínűleg kulcs szerepe van.
Hol lehet ennek szerepe például a gyógyszeriparban?
Ez nem egy mostani felfedezés, tehát ez már el lehet mondani múlt időben. Minden olyan gyógyszer, ami ezeket az autoreaktív, tehát saját magunk ellen támadó sejteket inaktiválja, mindezek a T-reg sejtek, minden olyan hatóanyagnak és valamilyen gyógyszerkészménynek nyilvánvalóan, tehát tulajdonképpen egy támadáspontot fedeztek föl, ha a T-reg sejteket serkenteni lehet, akkor ők meg fogják akadályozni az autoreaktív T-sejtek működését. Én nem ismerem azokat a gyógyszer vagy hatóanyag kutatásokat, amelyek erre vonatkoznak, de nyilvánvalóan megjelöltek egy olyan célpontot, amire hatni lehet. Azonban fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a T-reg sejteknek ugye van egy olyan általános hatásuk is, hogy a T-limfocitákat gátolják. Ha ez túlságosan nagy intenzitással folyik, akkor kialakulhat immunhiány is. Tehát az immunhiány, ahogy mondtam pár perce, az immunrendszer dolga a veszélyes, fertőző ágensek ellen, tehát baktériumok, elsősorban vírusok elleni immunológiai védekezés. A probléma az autoimmunitással az, hogy ez a nagyon aktív immunrendszer, ez a saját anyagokat, saját sejteket, szöveteket is megtámadja, és ezt gátolja a T-reg sejt. De a túlságosan gátolja, tehát ez egy rendkívül finoman szabályozott egyensúlyi reakció, ha túlmegy az aktivitása az úgynevezett élettani szinten, akkor gátolja azokat a T-limfocitákat is, amik mondjuk a vírusfertőzés ellen védekeznek, ezt mondják immunhiánynak, immundeficienciának. Tehát nyilván foglalkozik a gyógyszeripar a legkülönbözőbb hatóanyag felfedezők olyan anyagokkal, vagy olyan farmakonokkal, amelyek serkentvén a T-reg sejteknek az aktivitását, vagy egyszerűen a számát, gátolják az autoimmunitást, de nem szabad annyira gátolni, hogy a szervezet normális élettani immunvédekezése is károsuljon.
Sigma, a holnap világa.
A brit John Clarke, a francia Michel Devoré és az amerikai John M. Martinez kapta az idei fizikai Nobel-díjat a makroszkópikus kvantummechanikai alagút effektus és az energiakvantálás felfedezéséért egy elektromos áramkörben. Csonka Szabolccsal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensével, a szupravezető nanoelektronika MTA BML lendület kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Az idei fizikai Nobel-díjat úgynevezett makroszkópikus kvantummechanikai alagutazásért ítélték oda, illetőleg azért, hogy megmutatták, hogy egyszerű elektronikai áramkörökben is meg lehet figyelni energiakvantálást.
Mi ez a bizonyos makroszkópikus kvantummechanikai alagút effektus?
Igen, ez egy elsőre egy elég bonyolultan hangzó kifejezés. Kvantummechanikai jelenségek kis rendszerekben jelentkeznek általában. Ugye a legjobb példa erre az atomok fizikája. Ugye egy atom az egy nagyon hasonló rendszer, mint ha vesszük a napot és körülötte a bolygókat. Egy atomban van az atommag, a körül találhatók az elektronok. És noha ez fizikailag ugyanazok a törvények írják le ezt a két rendszert, a két rendszer nagyon különbözően tud viselkedni. Abból adódóan, hogy az atomok esetén a kvantummechanika törvények érvényesülnek, aminek az egyik következménye, hogy az elektronok egy atommag körül csak megadott pályákon tudnak mozogni, és ezeknek a pályáknak a következménye a periodusos rendszer és a kémia, mint tudomány. Ebben a felfedezésben, amit ezek a kutatók annó tettek, ugye az volt az érdekes, hogy nem egy egyrészecskés rendszer, ez úgynevezett mikroszkópikus rendszer, ami nagyon-nagyon picike lehet a kvantummechanikán tetten írni, hanem egy makroszkópikus rendszeren, tehát egy olyan áramkörn is, aminek a mérete centiméteres nagyságrú, amit kézbe tudunk fogni. Tehát ez a kvantumos része a címnek. Utána a címben ugye szerepel az alagutazás jelensége, ami a kvantumfizikának egy érdekes jelensége. Ugye itt arról van szó, hogy tételezzünk fel, hogy van egy nagyon magas, vékony fal, amin én keresztül szeretnék menni. Ennek a falnak ugye nekifuthatok, megpróbáltok rajta keresztül menni, de nincs annyi energiám, hogy a fal tetején átjussak, hogy át tudjam ezt ugrani. Akkor ezen a falon én, mint egy makroszkópikus nagy objektum, nem tudok keresztül jutni. Ugyanakkor, hogyha elmegyünk a mikro- meg nanovilágon, ott a részecskék egy nagyon magas és nagyon vékony falon bizony át tudnak jutni, akkor is, hogyha nincs elég energiájuk, hogy átugorják. Ezt hívják kvantummechanikai alagutazásnak, de ez megint ugye az elektronokhoz, mint nagyon kicsi részecskékhez kapcsolódó folyamat. Amitől ez makroszkópikussá válik ebben a kísérletben, amit anno elvégeztek, az, hogy ezt egy áramkörben látták. Ez az áramkör ez úgy nézett ki, hogy ez az áramkör egy szupravezető anyagból készült. Két szupravezető drót volt összeérintve egy nagyon vékony elválasztó fallal elválasztva. Tehát ez a rendszer nagyon hasonlít erre az előző példára, amit hoztam, hogy az ember át akar egy falat ugrani. Van egy nagyon vékony, nagyon magas fal. És azt tapasztalták, hogy ha veszik ezt a szupravezető vékony fal szupravezető rendszert, akkor ennek két különböző állapota lehet. Az egyik az, hogy benne az elektronok szupravezető állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy nincsen ellenállásuk, úgy tudnak keresztül haladni ezen a rendszeren, hogy nem okoznak diszipációt, nem melegítik ezt az áramkört. Ezen a falon keresztül is az elektronok egyszerűen ellenállás nélkül, minden további nélkül keresztül tudnak haladni. És ez az áramkör, ha mi most makroszkopikusan ránézünk messziről, akkor azt látjuk, hogy ez egy szupravezető állapotban található az egész, és ez az áramkör át tud menni normál állapotban, tehát olyanná tud válni, mint egy közönséges drót, aminek ellenállása van, méghozzá egy ugyanilyen kvantummechanikai alagutazáson keresztül. Tehát ez nagyon sok, 10^23 darab elektron valahogy együtt úgy viselkedik, hogy egyszer szupravezetők, ez az egyik állapotuk, és ebből az állapotból ők át tudnak alagutazni egy olyan másik állapotba, amikor már nem szupravezetőek.
Mi lehet a gyakorlati jelentősége ennek a felfedezésnek?
Ennek a felfedezésnek ugye a gyakorlati jelentősége abban áll, hogy az elmúlt két évtized technológiai fejlődésének köszönhetően ma már olyan technológiai alkalmazások jelenthetnek meg, amik kvantummechanikán alapulnak. Itt gondoltunk kvantummechanikai alapú szenzorokra, detektorokra, illetőleg a kvantum számítógépeknek a területére, és hát a ma leginkább előre haladott kvantum számítógép architektúrák, azok igazából pont ezeken a szupravezető átmeneteken alapulnak, amit ugye Clark, Devore és Martinis vizsgáltak a szobban forgó kísérleteikben. Tehát ezek a szupravezető vékony alagút átmenet, szupravezető rendszerek, a szupravezető kubit alapú csippeknek a legfontosabb építőkövei.
A kvantumtechnológiai megoldások miért jobbak, mint a hagyományosak? Gyorsabbak, nagyobb kapacitásúak? Mi az előnyük?
Kvantum technológiák olyan előnyöket kecsegtetnek, amiket klasszikus technológiákkal nem tudunk elérni. Az egyik ilyen az a lehallgathatatlan kommunikációt ígéri. Ha a kvantum számítógépekre gondolunk, akkor kvantum számítógépek segítségével olyan bonyolult problémákat leszünk képesek megoldani, amikre ma a mai klasszikus számítógépekkel ugye évezredek se lennének elegendőek arra, hogy ezekre megoldást találjunk, és hát ezek anyagok tulajdonságainak a megértéséhez komplex optimalizációs problémák megoldásához járulhatnának hozzá.
Vannak-e Magyarországon a mostani Nobel-díjhoz köthető kutatások, kutatási területek?
Igen, Magyar Kvantum Nemzeti Laborprogram keretében itthon is foglalkozunk ilyen szupravezető elektronikákkal, amik ezen Nobel-díjon alapulnak, tehát olyan szupravezető qubit koncepciókat tesztelünk mi is a Budapesti Műszaki Egyetemen a laborjainkban, amelyek ezen szupravezető, alagút átlemet szupravezető egységeket használják, illetőleg olyan áramköri koncepciókat, amik még ezeknél is jobb és hatékonyabb qubitek létrehozását tennék lehetővé.
Sigma, a holnap világa.
Nemzetközi konferenciát szervez október 9-ére és 10-ére a Hunren Magyar Kutatási Hálózat a tudomány, a hit és a vallás meccéspontjairól. Gulyás Balázssal, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnökével beszélgettem.
Ez az esemény olyan nemzetközi szakértőket, kutatókat, tudósokat, professzorokat hoz össze, akik a tudomány és a hit világának közös kérdéseit, az együttműködések lehetőségeit, az egymásra utaltság kérdéseit fogják tárgyalni. Ugye feltűnik rögtön ebben a kettősségben az, hogy mi köze a hitnek, a tudományhoz, a tudománynak, a kutatásnak, a megismerés ezen formájának egy más típusú megismerési formához, a hithez. Ez egy ősi kérdés, amióta létezik emberiség, azóta léteznek hitrendszerek, amelyek a nagy világértelmezéseket megpróbálják egy egységes körbe rendezni, egy-egy világnézet, egy-egy kultúra, egy-egy vallás keretei közé, és létezik az emberi megismerésnek egy másik formája, amelyet a tudomány próbál megszervezni olyan keretek közé, amelyet manapság ugye a tudományos megismerésnek és a tudomány rendszereinek hívunk, benne a kutatással, amely a metodikai hátteret adja ahhoz, hogy hogy ismerjük meg a világot, illetve mindazokkal a felhalmozott ismeretekkel, amelyek a természettudományos, illetve társadalom és humántudományos tudásunk egészét alkotják. E kettő nagy szféra között a tudományos megismerés szférája és a hittel kapcsolatos megismerés zónája vagy szférája közötti kapcsolatok rendszerével rengeteg kutató foglalkozott az elmúlt évszázadokban, hiszen keresték a kapcsolatot, a megismerés ezen két különböző formái közötti együttműködés, vagy nem együttműködés kérdéseire. És így legkülönbözőbb modellek alakultak ki, vajon a tudomány egyáltalán kommunikálhat-e egy más típusú megismerést valló rendszerrel, a hit és a vallások nagy rendszereivel, együttműködhet-e velük, akár lehet-e átfedés a kettő között, vagy két teljesen külön világról van szó, amelynek a létét akár az egyik, vagy akár a másik olykor-olykor bizony tagadja is. Ezek tehát a nagy kérdések, amelyekkel szeretnénk foglalkozni.
Kik lesznek a meghívott vendégek?
Meghívott vendégek között rendkívül jelentős filozófusok, teológusok és természettudósok vannak. A derékhadukat az Oxford, Cambridge egyetemek kutatói professzorai adják. Jelen lesz az Oxfordi Egyetemről Alistair McGrath professzor, aki a téma talán legnagyobb nevű nemzetközi alakja, aki egyébként biokémikus, majd elvégezte a teológiát és a filozófiát is, és az Oxfordi Egyetemen a tudomány és a teológia határkérdéseinek a professzora, a Oxford Egyetemről Andrew Briggs professzor is jelen lesz, aki anyagtudományi professzor, ugyanakkor rendkívül mélyen érdeklik ezek a kérdések, amelyeket említettem, vagy a Cambridge Egyetemről Dennis Alexander professzor lesz jelen, aki az ottani Faraday intézetet vezeti. A Faraday ugye a világ egyik leghíresebb, legjelentősebb 19. századi fizikusa, nevét visel ez az intézet, aki mélyen vallásos, volt, ugyanakkor a tudomány terén hihetetlen jelentős eredményeket ért el, és vallotta őszintén, hogy ez a két terület, a vallási megismerés, a hitáltal adott megismerés és a tudományos megismerés nem kizáró, hanem egymást elősegítő tényezők, amelyek a világ jobb és teljesebb megismerését szolgálják. De itt lesznek más egyetemekről is, a Löweni Katolikus Egyetem, a Lublin Egyetemről, a Vatikánból, vagy akár a számos magyar egyetemről is olyan kutatók, olyan professzorok, olyan filozófusok és teológusok, közöttük lesznek keresztény és zsidó teológusok is, akik ezt a kérdést nagyon mélyen vizsgálják, és megpróbálják különböző szempontokból megvilágítani.
Tulajdonképpen egyfajta párbeszédet szeretnének feléleszteni?
A elmúlt 100-150 évben, amióta ezzel a kérdéssel iskolák foglalkoznak, tehát a legkülönbözőbb egyetemeken különböző iskolák alakultak ki a kérdéskör vizsgálatára, a tudomány teológiája, a tudomány filozófiája és a kérdések, a vallások és a tudomány köréből, ez egy óriási tudományterületté nőtte ki magát, és itt valójában négy nagy megközelítésről lehet beszélni, amelyekről könyvek jelentek meg, és ez a négy nagy megközelítés, ez megjelenik a legkülönbözőbb helyeken és legkülönbözőbb diskurzusokban. Az első, ami ugye klasszikus megközelítés, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze nem lehet. Két teljesen különálló világról beszélünk, teljesen más szabályrendszerekkel működik a tudományvilága és a hitvilága, és a kettő között nem is lehet közeledésről se beszélni. Önálló realitások, sőt, időnként az egyik tagadja a másikat, vagy a másik tagadja az egyiket. Ez a két külön világ elmélete, amihez képest a dialógust vallók azt mondják, hogy ugyan két különböző cél rendszerben két különböző metodikai háttérrel működő nagy megismerési rendszerről van szó, de lehetőség van arra, hogy ezek dialógusba lépjenek egymással, és ez a dialógus akár valamilyen gyümölcsöt is teremjen, kiderülnek, hogy vannak akár metodológiailag közös megközelítési lehetőségek, vagy a két világ megismerési rendszer nyelvezete akár rímelhet is egymásra, hasonlóságok lehetnek. Tehát ez a dialógus elmélete, amely a két világ közötti kapcsolatrendszert magyarázza. Van egy ennél még szorosabb együttműködést feltételező modell, ez az interakciós modell, amely azt mondja, hogy a kettő egymást akár megtermékenyítő módon is támogathatja. Tehát a tudományos megismerés, a kutatási metodikák segítségvel történő világmegismerés és egy más alapon induló, a nagy hitrendszerek alapján történő megismerése a világunk mély titkainak, az akár interakcióba is léphet egymással, sőt, ugye egyesek nagyon komolyan arra hivatkoznak, és erről nagyon komoly művek jelentek meg a múltban, hogy a nyugati kultúrának a hihetetlen tudomány szeretete, és a gyakorlatilag a 17. század, már a reneszánszban indult, a 17. században berobbanó nagy világmegismerési tendencia, annak az indítatása a kereszténységben, illetve a zsidó-keresztény hagyományokban rejlik, amelyek magukban hordozzák azt, hogy ismerjük meg jobban a világunkat, és ez arra ösztönözte elsősorban az angol száz országokban élő úgynevezett naturistákat, hogy a természetet, a natúrát, a nature-t egyre jobban megismerjék. Tehát ez a fajta egymásra hatása a hit nagyrendszereinek, a tudományos kutatás rendszereivel, ez nagyon termékeny eredményre vezetett a modern tudomány kialakulására. És végül a negyedik nagy modell, amelyik azt mondja, hogy a kettő tulajdonképpen nem más, mint ugyanannak a nagyobb realitásnak, az általunk látott vagy olykor nem látott, de érzékelt vagy sejtett nagyobb valóságnak egy-egy megismerése, amely nem csak hogy egymásra tud hatni, egymást tudja erősíteni, hanem valójában ugyanannak a nagyobb realitásnak a különböző megismerési folyamatait, metodikáit tartalmazza, amelyeknek nem csak együtt kell működni, hanem egy nagy egységben, egy nagy egészben kell őket látnunk és kezelnünk.
Mennyire lesz nyilvános a Cypher 2025 konferencia?
Aki felmegy a Magyar Kutatási Hálózat honlapjára, hun-ren.hu honlapra, az tud regisztrálni a honlapunkon, és nyitva áll az ajtó minden olyan érdeklődő előtt, aki jó szívvel, jó lélekkel és komoly tudományos érdeklődéssel fordul ezen kérdések irányába.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.